Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Fél hat, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt.
Csak nem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program.
Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron, egy ember a romok alá szorult.
Az időjárásról.
Holnap már mindenhol napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Magyar Péter miniszterelnök alaptörvény módosítást kezdeményez, miután a köztársasági elnök a lemondásra felszólító határidő lejárta után sem távozott hivatalából. Sólyog Tamás szerint a tervezett lépés személyre szabott jogalkotás, amely alkotmányos válsághelyzethez vezethet. Közben az országgyűlés hétfői ülésén több ellenzéki politikus is aggályát fejezte ki az ügyben. Részletek Zilai Zsuzsannától.
A kormányfő május 31-ig adott határidőt a köztársasági elnöknek, hogy távozzon hivatalából. A határidő másnapján, hétfő reggel Magyar Péter ismét tárgyalt a köztársasági elnökkel.
Én felszólítottam a mai napon is Sólyog Tamást, hogy adja vissza a magyar embereknek a lehetőségét, adja vissza a lehetőséget, hogy újra lehessen valódi vezetője Magyarországnak, a magyar köztársaságnak. Én pontosan azért jöttem ma ide, hogy ne üzengessünk egymásnak, hanem mondja elő is az álláspontját, és elmondtam én is az álláspontomat.
A miniszterelnök az egyeztetés után bejelentette, ha Sólyog Tamás nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
Tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
Hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását már korábban kezdeményezte miniszterelnökként. Sólyog Tamás még a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről.
Eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
Nem tehet eleget a kormány felszólításának, azaz nem távozik hivatalából az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve. Erősítette meg az államfő a hétfői megbeszélést követően közösségi oldalán. Sólyog Tamás szerint a kormány most személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Hangsúlyozta, ez a folyamat alkotmányos válsághelyzethez vezethet, amely mélyíti a társadalmi megosztottságot, károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Közben az országgyűlés hétfői ülésén a Mi Hazánk Mozgalom elnöke kijelentette, Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt, és nem építhet diktatúrát. Torockai László Magyar Péter azon vádjaira, hogy Sólyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban, úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársasági elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál.
A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője úgy vélekedett, hogy nem Sólyog Tamásról szól a vita, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitásáról. Rétvári Bence szerint a Lex Orbán után most a Lex Sólyog jön, amely szintén személyre szabott jogalkotás.
Önnek itt a parlamentben több mint 2/3 többsége van. Óriási felhatalmazása van. Minden jogszabályt el tud fogadni. Mindent, amit a törvénymódosításokon át akar vinni, azt meg tudja tenni. Az alaptörvényt is tudja módosítani. Miért akarja ön Sólyog Tamást és a többi közjogi tisztségviselőt ennek ellenére is eltávolítani?
A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogyan az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt mondta, alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszameges hatályú, ismételten visszameges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja.
Súlyog Tamást még 2024. februárjában választotta meg az akkori országgyűlés köztársasági elnöknek. A jelenlegi szabályok szerint megbízása 2029. március 4-éig szól.
Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát.
A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését.
A magyar gazdaság egészének érdeke, a kormány és a Magyar Nemzeti Bank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése, közölte a miniszterelnök, miután találkozott a jegybank elnökével.
Magyar Péter azt írta, az ország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, valamint a családok, vállalkozások és befektetők bizalmának erősítése. A kormányfő ebben a munkában számít az MNB konstruktív együttműködésére, miközben tiszteletben tartja függetlenségét. A kormányfő hozzátette, tájékoztatta Varga Mihályt az uniós forrásokkal kapcsolatos kormányzati lépésekről, valamint a korrupció ellenes intézkedésekről.
Történelmi eredményként értékelte a Magyarországnak járó uniós támogatásokról szóló Brüsszelben megkötött politikai megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben azt mondta, az egyesség minden szempontból előnyös az országnak és a magyar embereknek. Az ellenzéki pártok frakcióvezetői a megállapodás Európai Bizottság által szabott feltételeiről kérdezték a kormányfőt. Kócán Dávid összefoglalója.
Néhány hét alatt elvégeztük azt a munkát, amit az elődeink évek alatt nem tudtak és valószínűleg nem is akartak elvégezni,
mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában emlékeztetett, az Európai Bizottsággal kötött politikai megállapodás értelmében ősztől több mint 16 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési támogatás válik elérhetővé. Ez a költségvetés 10%-ának felel meg.
Ezen belül hozzáférhetőik válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, amely a közlekedési infrastruktúra, ezen belül is a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését fogja szolgálni a jövőben.
Hozzátette, a szoros határidő miatt ugyan kétséges volt, de sikerült megegyezni abban, hogy Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euró, azaz mintegy 4000 milliárd forint támogatáshoz. A miniszterelnök beszédére a pártok frakcióvezetői reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a felek csak politikai megállapodást kötöttek. Magyarországnak még több feltételt kell teljesítenie ahhoz, hogy folyosítsák a támogatásokat.
Hogy is fogalmazott korábban miniszterelnök úr, hogy egy kicsi szuverenitásról majd ugye le kell mondani. Kíváncsi vagyok arra, hogy mondjuk ez az Európai Ügyészséghez való csatlakozás jelenti, vagy egyéb szuverenitásbeli kérdésekről van esetleg még szó.
A KDNP frakció vezetője szerint a megállapodással a kormányfő elfogadta az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását. Rétvári Bence emlékeztetett. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a rendelkezésben foglaltak minden tagállamra, így hazánkra is érvényesek.
Mi az elmúlt 16 évben, az elmúlt 10 évben, főleg mióta migrációs válság van, következetesen elálltunk minden migrációs követelésnek. Ön pedig úgy látszik az első tárgyaláson felemelt kézzel ment, és megadta magát, a migrációs paktumot engedi érvényesülni Magyarországon is. Ez felháborító, ez a magyar emberek jövőjét veszélyezteti, tisztelt miniszterelnök úr.
A Fidesz minden uniós támogatásnak örül, amelyet Magyarország megkap, fogalmazott a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Bizottság korábban jogállamisági problémákra hivatkozva tartotta vissza a forrásokat. Hozzátette, az előző kormány a 2022-ben meghatározott 27 szupermérföldkő közül 22-t teljesített, mégsem folyósították a támogatásokat.
Az a kérdésem, hogy miniszterelnök úr cáfolja, hogy migrációs paktumot ön elfogadta-e. Végrehajtási rendeletet kiküldünk-e, mi eddig ilyet nem tettünk. Az a kérdés, hogy bármilyen mást a bizottság elnöke megemlítette a gyermekvédelmi törvényügyét. Az önökkel közös sajtótájékoztatón e tekintetben tette bármilyen vállalást a bizottság felé. Az a kérdés, hogy adórendszerrel, nyugdíjrendszerrel kapcsolatosan tette bármilyen vállalást a kormány, a magyar kormány az Európai Bizottság felé.
Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezetője óriási eredménynek nevezte, hogy a kormányalakítás után ilyen gyorsan sikerült megállapodni az uniós támogatásokról. Hangsúlyozta, a követelmények sosem voltak titkosak és a magyar érdekkel ellentétesek.
Mi is az, amit az Európai Unió elvár Magyarországtól? Az, hogy megerősítse és előmozdítsa a korrupció elleni harcot, hogy a vagyonetkazi rendszert láthatóvá tegye, hogy a közérdekű alapítványokkal kapcsolatos visszaéléseket megszüntesse, és világos helyzetet hozzon a közérdekűekkel kapcsolatban is. Nincs tehát titkos paktum, nincs és nem is volt szükség ilyenre.
A miniszterelnök viszontválaszában hangsúlyozta, a kormányvállalásai között korrupció ellenes intézkedések és intézményi reformok szerepelnek, ugyanakkor az adó és a nyugdíjrendszer ügyében nem tettek engedmények. A migrációs paktummal kapcsolatban Magyar Péter azt mondta, Magyarország továbbra sem köteles bevándorlókat befogadni, és szükség esetén a külső uniós határok védelmével is hozzájárulhat a közös európai fellépéshez.
Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurónyi összeg juthat a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A területért felelős miniszter szerint a beruházások után 5000 megawattnyi új, megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe. Cserei Judit összeállítása.
Évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy napelemes rendszer telepítenek otthonaikba. A Csuhai család is pénzügyi megfontolásból döntött évekkel ezelőtt egy háztartási kísérőmű telepítése mellett. A tulajdonos szerint megérte a befektetés.
Gyakorlatilag nullára jön ki a villanyszámlánk.
A háztartási kísérőművek száma ma már a 330 ezret is meghaladja Magyarországon. A családok mellett a vállalkozások is egyre aktívabban fejlesztenek és alkalmaznak megújuló energiákat rezsiköltségeik mérséklése érdekében. Az elmúlt években számos támogatás segítette a családokat és a vállalkozásokat a zöld átállásban. Szakemberek szerint a növekvő villamos energia igényekhez és a megújulók integrálásához azonban kritikus fontosságú a hálózat fejlesztése is. Most úgy tűnik, a beruházás hamarosan megvalósulhat. A 16,4 milliárd eurónyi Magyarországnak járó uniós forrásból egy jelentős összeg, mintegy 1,4 milliárd euró, átszámítva mintegy 500 milliárd forint a magyar villamos energia hálózat korszerűsítésére. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, több tízezer okosmérőt telepítenek országszerte, így a háztartások és a vállalkozások is pontosabban, átláthatóban és hatékonyabban tudják majd követni energiafelhasználásukat. A tárca vezető a hálózatfejlesztést kulcsfontosságúnak nevezte, a beruházásnak köszönhetően ugyanis mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. A gazdaság és energetikai miniszter az uniós pénz hazahozataláról szóló megállapodást fontos mérföldkőnek nevezte, amely világos üzenet a befektetőknek is. Úgy fogalmazott, az energetikai átállás nem elvont szakpolitikai ügy, ez arról szól, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatott, a gazdaság erősebb legyen, a vállalkozások versenyképesebbek legyenek, és hosszú távon biztonságosabb, olcsóbb és tisztább energia álljon rendelkezésre.
Az országgyűlési képviselők illetményének csökkentéséről szóló törvényjavaslatról tárgyalt a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Tiszapárt indítványa mintegy 40%-kal csökkenteni a képviselők fizetését, emellett több az illetményhez kötött állami tisztségviselő javadalmazását is mérsékelné. A kormány számításai szerint a módosítással 4 év alatt több mint 50 milliárd forint megtakarítást érne el az állam. A javaslatról a zárószavazást jövő hétfőn tartják. Császár Attila összeállítása.
Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, közölte Magyar Péter az RTL-nek május 23-án adott interjújában. A miniszterelnök hozzátette, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, amit megfejelnek a képviselői költségkeretek csökkentésével is.
Egyetértek azzal, hogy bármilyen képviselői fizetéscsökkentést, mint javasolnak, meg fogunk szavazni, ezen nem újon.
A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője egy hete már jelezte a parlamentben, a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza az indítványt. Gulyás Gergely ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet.
Az önkormányzatoknál, hogyha nem lesznek olyan tisztviselők, akik vállalják azt, hogy egy-egy település ügyeit intézik, mert olyan alacsonyak a fizetések, akkor abból az önkormányzati rendszer fogja nekik kárát látni.
A parlament honlapján május 28-a óta olvasható a Bújdosó Andrea és Kalászdi Kerekes King által benyújtott előterjesztés, amely a KSH adataira hivatkozva írná elő a tiszteletdíjak jelentős 40%-os csökkentését, de a tervezet egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavágna.
A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökkenne.
Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában Kalászdi Kerekes Kinga előterjesztő arról is beszélt, hogy a képviselők számára meg fog szűnni a hazai és külföldi mobiltelefontérítés, illetve a budapesti képviselőket a jövőben nem illeti meg a 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. A Tiszás politikus a megtakarítás mellett az átláthatósággal indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A fideszes képviselők a bizottságban is jelezték, nem zárkóznak el a csökkentéstől, bár álláspontjuk szerint a képviselői juttatások mértéke eddig sem volt kirívó az unióban. Tagállami szinten, tették hozzá, az csak a 22. helyre lenne elegendő.
Hallhattuk korábban a nyilatkozatokból és a sajtóból, hogy adott esetben a polgármesterek tiszteletdíját is csökkentenék.
A Mi Hazánk politikusa Apáti István szerint az eljárás akkor lett volna elegáns, ha a pártok, a frakciók és pártalapítványok állami támogatását is újra szabályozná a Tisza párt.
A fürdővízzel együtt nem kellene kiönteni a gyereket, főre meg nem az egész óvodát.
Bár korábban a miniszterelnök a polgármesterek bérének csökkentését is kilát helyezte, az Igazságügyi Bizottság előtt a Tisza frakció vezetője leszögezte, hogy ebben a javaslatban nincs ilyenről szó.
Nincs szó sem országgyűlési hivatalának a dolgozóinak a béréről, sem pedig a polgármesterek béréről.
Bújdosó Andrea számszerűsítette azt is, hogy a változtatásokkal együtt a teljes csomag mintegy 25%-os megtakarítást eredményezhet az országgyűlés hivatalának.
Fogunk egyeztetni, azt tudom mondani.
A parlament hétfői napi rendelőtti vitájában Magyar Péter a Mi Hazánk felvetésére azt válaszolta, sem a szakmai szervezetek, sem pedig a polgármesterek körében nincs egységes álláspont a kérdésben. A miniszterelnök azt ígérte, a módosító javaslatok benyújtása előtt további egyeztetéseket folytatnak majd.
187 igen szavazat.
A parlament végül úgy döntött, az indítványt a házszabálytól történő eltéréssel vitatja meg, a zárószavazást pedig jövő hétfőn tartják.
Toroszkai László, a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök.
Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toroszkai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Magyar Péter kijelentette, hogy korábbi felesége nem érintett az ügyben, de azt kérte, hogy a bizottság találja meg Völner Pál főnökét, hogy az embereknek el tudják mondani, hogy mi zajlott 10-15 éven keresztül.
Esti krónika.
A hétvégén sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban, tovább nőtt a civil áldozatok száma. Részletek Iváncsik Attilától.
A dél-ukrajnai Herszon megyében egy helyi civil halt meg orosz dróntámadás következtében hétfőre virradóra. Az egymilliós megyeközpont Harkiv és a Fekete-tengeri kikötőváros Odessa is célpont volt. A nagyvárosokban, gyárépületekben és lakóházakban keletkeztek jelentős károk. Az ukrán légierő arról számolt be, hogy válaszcsapásként eltaláltak egy olyan kulcsfontosságú oroszországi olajszállító csomópontot, amely Szibériát köti össze Európával. A jelentés szerint a nagy hatótávolságú ukrán drón 1200 km mélyen hatolt be Oroszország területére és a Kirovi régióban okozott károkat. A kijevi vezérkar is a drón hadviselés kulcs szerepét hangsúlyozta. Közleményükben azt írták, az orosz megszállás alatt lévő kelet-ukrajnai Luhanszk megye minden kulcsfontosságú útszakaszát támadják a levegőből, így kevesebb katonára van szükség a hadműveletekhez.
Román szakértők szerint egy orosz gyártmányú drón csapódott péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba, ahol két ember megsérült. Nikus Ordán, román elnök közölte, hogy a drónon található cirill felirat alapján Gerány 2 típusú eszközről van szó. Az államfő azután ismertette a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
Oroszország péntek hajnalban Ukrajna Dunamenti folyami kikötőit támadta, ekkor repült át Románia területére a drón. A román légvédelem regisztrálta a légtérsértést és riasztotta az F-16-os vadászgépeit, de ezek végül nem nyitottak tüzet a drónra, mert a légierő szerint nem veszélyeztethették a polgári lakosságot, és megsértették volna a szomszédos országok légterét is. Bekiabálásokkal fogadták a román elnököt a Galaci kórháznál, ahol a dróntámadás sérültjeit látogatta meg. A tiltakozók kifütyülték és számon kérték tőle, hogy a román légvédelem miért nem képes megvédeni a határmenti településeket. Mindannyian Európában ugyanabban a helyzetben vagyunk, mert az ukrán háború olyan technológiát hozott létre, amely azelőtt nem létezett. Nincsenek olyan gyárak, ahol kifejezetten drónok elleni eszközök gyártása történne, ezért mindenki igyekszik a lehető leggyorsabban alkalmazkodni ehhez a helyzethez, mondta román elnök. Nikus Ordán emlékeztetett, Bukarest a drónbecsapódás után arra kérte a NATO főtitkárát, hogy lehetőleg minél hamarabb juttassák el Romániának azokat a drón elhárító eszközöket, amelyek átadásáról már korábban megállapodtak. Közben román szakértők megállapították, hogy minden kétséget kizárva orosz gyártmányú drón csapódott a Galaci panelházba. Nikus Ordán közösségi oldalán azt írta, hogy a drónon található cirill felirat alapján Gerány 2 típusú eszközről van szó. Az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlő modulok, a hajtómű és a szerkezeti elemek pedig megegyeznek a korábban Románia légterébe berepült drónakéval. Romániát már 15 alkalommal érte orosz dróntámadás, de a Galacihoz hasonló súlyos incidens még nem történt. Az államfő azután ismertette a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Mindannyian tudjuk, hogy ukrán drónok repültek be Finnországba, Lengyelországba és a balti államokba is. A kezdeti reakció pontosan ugyanaz volt, mint most Romániában. Segítség, jönnek az oroszok lőnek. Aztán rövid idővel később kiderült, hogy ezeknek semmi közük sincs Oroszországhoz, hanem ukrán eredetű drónokról volt szó, mondta az orosz elnök, aki azt javasolta, hogy adják át Oroszországnak a drón maradványait, hogy objektív szakértői vizsgálatot folytassanak le. A pénteki incidenst a NATO és az Európai Unió is elítélte, Románia pedig nem kívánatos személyé nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját, és bezáratta a konstancai orosz főkonzulátust.
Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon.
Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben.
Több panasz is érkezett korábban arra a sofőrre, aki múlt kedden a vonat elé hajtott egy iskolabusszal Belgiumban. A tragédiában 2 gyermek és 2 felnőtt, köztük a sofőr halt meg. A vizsgálat még zajlik. Brüsszel, Berek Patrícia.
Vezetés közbeni mobilozás, gyorshajtás, agresszív vezetés, tilos jelzés figyelmen kívül hagyása az átjáróknál. Ilyen panaszok érkeztek korábban arra a buszsofőrre, aki a múlt héten a vonat elé hajtott az iskolabusszal a kelet-flandriai Böggenhautnál. A minibusz múlt kedden fogyatékossággal élő gyermekeket szállított az iskolába, amikor a Böggenhauti vasútállomástól 1 kilométerre a lezárt vasúti átjáróra hajtott a tilos jelzése ellenére, és ütközött az érkező vonattal. 2 gyermek, a 27 éves buszkísérő és a 49 éves sofőr a helyszínen meghalt. 5 gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A belga VRT News-nak nyilatkozó korábbi buszkísérő azt mondta, hogy ő is és más kollégái is több e-mailben jelezték már a sofőr munkáltatójának, hogy a férfi agresszíven, felelőtlenül vezet, de azt a választ kapták, hogy nincs másik buszsofőr. Az iskola egy rövid közleményben jelezte, hogy ők is továbbították a panaszokat a sofőr munkáltatójának, de nem volt rá hatásuk, hogy kit küld a busztársaság. A kelet-flandriai ügyészség a VRT-vel annyit közölt, hogy a sofőr büntetlen előéletű volt, de vizsgálják a panasz e-maileket is. A múlt keddi tragédia okainak felderítése még tart.
Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. Egy ember a romok alá szorult. A helyi tűzoltók munkáját további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is segítik. Cserpalkovics András polgármester arról tájékoztatott, hogy a romok alá szorult áldozat életben van, sikerült felvenni vele a kapcsolatot, kimentésén folyamatosan dolgoznak. A helyszínről Novák Rita tudósította a közmédiát.
Az első felderítő kutyás egység már végzett a Velencei túról érkező speciális kutyás csapat vezetője. Azt mondta, hogy a felderítésben dolgoztak, nagyon gyorsan megtalálták egyébként a sérültet, és az állapota viszonylag stabil, folyamatosan tudtak vele kommunikálni. Hozzáfértek már a sérülthöz, az ellátását ugyan még nem tudták megkezdeni, de egyfajta dúcolást végeztek a szakemberek, és amint stabil lesz az épület törmelék körülötte, akkor ki is tudják majd ott emelni, és el tudják majd látni a sérüléseit. Az épület, a régi búzamalom épülete, az omlott össze, itt korábban malomipari vállalat volt, majd tésztagyár működött, és később pedig a legendás Cerbona üzem. A tulajdonos egyébként már nem ez a vállalat, hanem egy másik. Több mint 2 héttel ezelőtt kezdődött a bontás. Úgy tudjuk, hogy a fém hulladékokat bontották akkor, amikor a baleset történt.
Észak-Magyarország és Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél a tavaszi időszakban. A legtöbben a kulturális és városi kikapcsolódási lehetőségeket keresték.
A nyári előfoglalások azonban már azt mutatják, hogy a vakáció idején a turisták a fürdővárosokat, a vízparti településeket részesítik előnyben. Számolt be a részletekről a szállás.hu szóvívője. Kelemen Lili hozzátette, az adatok alapján Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen. A vendégek csaknem fele 70 és 170 ezer forint között költ szállásra a nyári pihenés alatt. A szóvívő hangsúlyozta, tavaszi időszakhoz képest a szünidőben a turisták hosszabb pihenést terveznek.
Egyértelműen látszik, hogy a nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is meghosszabbodik, különösen az előfoglalást megszevő vendégek körében. A foglalásainknak jelenleg a 22%-a már 5-6 vagy ennél is több éjszakára, tehát klasszikus nyaralásra szól. A legnépszerűbbnek azonban még mindig a 3 éjszakás tartózkodási idő számít a foglalásainknak a 25%-ával. Ezen kívül a foglalásoknak a 22%-a 2 éjszakára, 19%-a pedig 4 éjszakára szól.
Ezen a héten holnaptól hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid a döntést a nagy érdeklődéssel indokolta. Utóbbit a szociális és családügyi tárca beköltözése előtt álló üres időszakban tekinthetik meg az érdeklődők. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom a fővárosból kifelé vezető főbb útvonalakon, így az M0-ás autóúton a Megyeri hídon, az M4-es autóúton Üllőnél, az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán, a 10-es főúton Solymárnál, illetve a 31-es főúton Maglód határában.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Fehér úton a Kerepesi út felé a Gyakorló utcánál. Csak a buszsáv járható. Balesetben sérült járművek foglalják el a Soroksári úton kifelé a Haller utca után a buszsávot, valamint az Orci úton az Orci tér felé a Nagyvárad térnél a belső sávot. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.